Őrület. A 258. cikkely szerint Németország lényegében lemond arról, hogy részt vegyen bármely nemzetközi jellegű vagy gazdasági szervezetben. Vagy tényleg megőrültek ezek? Hiába mondom én, hogy még ha Németország 1936-ig évente ki is fizet 750 millió dollárt, addig az időpontig újra több mint a felével nagyobb összeggel fog tartozni a szövetségeseknek, mint 1919-ben. 1936-tól évente 3,25 milliárd dollárt kell fizetnie a győztesnek, csak hogy a kamattal lépést tartson. Ez az összeg óriási. A háború kitörése előtt az ország összes exportja alig érte el a 2,5 milliárd dollárt, azokban az években, amikor az ország ennél kevesebbet teljesített, többel fog tartozni, mint az adott év elején. Ha pedig 1966-ban be akarja fejezni a törlesztést, évente ezen felül még 650 millió dollár kell fizetnie, amivel az évi törlesztés összege 3,9 milliárd dollárra növekedik. Ez lényegében azt jelenti, hogy Németország kötelezi magát arra, hogy beláthatatlan ideig nem maga rendelkezik a termelési többletével. Generációk nőnek fel úgy, hogy nem maguknak és családjuknak fognak dolgozni. Én ezt nem bírom tovább. Szeretettel köszöntjük a Hit Rádió hallgatóit a Tört Percek sorozatának mostani epizódjában. Dr. Lovászi László Lángoló Szirmok című munkája alapján haladunk végig a 20. század történelmén. Egy-egy epizódban, egy-egy érdekes, unikális történeten keresztül igyekszünk bemutatni a 20. század történelmének talán azt lehet mondani fontos és valamilyen értelme sorsfordító részeit, és ma is itt ül velem a stúdióban a szerző, dr. Lovászi László, emberjogi szakértő. Szerbusz László, üdvözöllek.
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat.
És dr. Máté Áron történész, akitől azt fogjuk kérni most is, hogy a más első világháborút követő időszakot értelmezze, történelmi kontextusba helyezze, mint ahogy az előző részek mindegyikében eddig is tette. Üdvözöllek, szerbusz Áron.
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket. 1919. novembere befejeződik az első világháború az összes fronton, tehát a balkáni fronton, először Bulgária kér még szeptemberben fegyverszünetet, utána a törökök hullanak ki, utána az osztrák-magyar monarchia az olasz fronton, gyakorlatilag már egy állam nélküli hadsereg kéri a pádovai fegyverszünetet, és ezt követi a nyugati fronton is, vagy hát ott is megtörténik. A németek fegyverszünetet kérnek. Na most eddigre egy olyan hangulat alakult ki, amit egyszer nem tudunk elképzelni. Ma egyébként egy kicsit belekóstolunk, és itt az a baj, hogy már abból is látszik, hogy bevekostunk, hogy el kell mondanom, hogy én most nem orosz barát, meg nem tudom, de amilyen hangulatkeltés zajlott Oroszországgal kapcsolatban, és persze agressziót követette, nem, tehát ezeket nem vitatjuk, na de ugye volt ilyen már, hogy az orosz krém tortát átnevezük, tehát ezek így a legenyhébek, és ez így az előszere, vagy egy ilyen kis fuvallat ahhoz képest, ami az első világháború vége felére kialakult. Gyakorlatilag a nyugati közvélemény számára meg kell magyarázni, mire költöttünk irgalmatlanul sok pénzt, mi befektető, hol ki állja a háborús kiadásokat. Uh-huh. Ezt egyetlen ország nem tudta a normál bevételni, mindenki hiteleket vett föl. Kettő, ki a felelős azért, hogy millió számra küldtük a halálba a fiatalokat? Esetleg harmadikként még azt is megkérdezik, hogy ki a felelős azért, hogy mindez 4 évig tartott, és mondjuk a Sheffield-i acélmunkás nem az öntő műhelybe dolgozott, hanem vérben sárban dagonyázott a flandriai fronton. Mert azért szóval ezek is egészen elképesztő körülmények voltak, amit itt ma ugye a 20. század második felére, elnézést kérek, a szagok nagyon visszaszorultak az emberi érzékelős köréből. Most azért gondoljunk bele, ahol temetetlenül hevernek ezer számra a halottak, mondjuk egy szép májusi napsütésben a Sámpány valamelyik dombhátán. Hmm. És akkor ott van néhány száz méteren belül két frontvonal. És meg kell magyarázni, ki a felelős. Ugye először azt mondják, hogy a Kaiser, tehát a német császár. Na de ez kevés, mert annak aztán nincs annyi pénzenek, és egy embert ott valaki fölakaszt, akkor most az nem lakatja jól az elvégtételre megtolása vágyókat. A németek. Az első világháborúban jelenik meg az a fajta propaganda, ami dehumanizálja az ellenséget. Ugye a németeket van olyan, hogy egy gorillával ábrázolják, ugye ez egy híres plakát, hunoknak nevezik őket, ugye a civilizáción kívüli barbarizmus. És kérem szépen, egy olyan békét akarnak elfogadtatni a németekkel, ami gyakorlatilag örök időkre megrokkantja őket. Most egy pillanatra álljunk meg, 100 évvel azelőtt, a napóleoni háborúk lezárásakor egy olyan békeszerződést sikerül, egészen amíg Napóleon haza nem tér, de még lényegében azután is, ami Franciaországot nem gyilkolja meg. Tehát visszaveszik. Azt mondják, hogy jó, akkor most már gyere vissza te is a klubba, rendezzük együtt Európa sorsát. Persze, hát ti voltatok a vesztesek, most ezt nem is vitatja senki, de nem. Itt a németek erkölcsi vesztesek, tehát kitaszítják őket. Kitaszítják őket a civilizált népek köréből, és ennek az egyik megjelenési formája lesz ez a jóvátételi kötelezettség, ami rendkívül sérelmes a németek számára, mert csak azért is, mert az Antant fenntartja a blokkádot a fegyverszünet után is, 1 millió német hal meg, vagy nettó éhség, tehát éhhalál, vagy az alultápláltság, betegségek, spanyolnát, amit tifusz is van, sőt, itt-ott kolera is felbukkan. Tehát ez az a gyűlölettel, elégtételre vágyással, bosszú vágyjal teli világ, ahol ezek az irdatlan számok, hát a németek most az ezredfordul 2016 körül talán akkor fizették vissza az utolsó részletet az első világháborús maradékból.
Ugye ez egy a fejezet, az bemutat egy érdekes környezetet, ha már például utaltál pont a háború lezárását követő blokkádra, hogy ott ugye meg is jegyzed a könyvben egy ilyen mondat erejéig, hogy az elit között terjed az a hír, hogy még a spanyol náta is elvégzi a dolgát. Kicsit azért mutassuk be, hol vagyunk ebben a fejezetben, kik itt a kulcs szereplőink, és kitől hangzik el ez a felolvasott rész elsősorban.
Ugye amikor a háború lezárul, és Áron is mondta, hogy a békeszerződés ez egy teljesen új megvilágításba fogja helyezni Európának a jövőjét, hiszen egy olyan békeszerződés születik, ahol igazából a vesztesek nem csak, hogy ki lett taszítva ebből az európai klubból, hanem az asztalnál sincsenek. És a nyitó jelenet az úgy szól, hogy a versailles-i palotában, ahol a tárgyalások folynak, van egy, és akkor elmondom, hogy miért találtam meg ezt a figurát. Van egy brit köztisztviselő, egy pénzügyminisztériumi alkalmazott, aki Lloyd George-nak a munkatársaként érkezett a megkettányolásra, és aki adott a feladat, hogy mint jó közgazdászként, jó matekosként mindig kiszámolja, hogy akkor mekkora jóvátételt lehetne, kellene fizettetni a legyőzöttekkel. És a nyitó jelenet az arról szól, hogy ez a közgazdász, ahogy zajlik a tárgyalás, a tekintete elrémen is, és éppen ott van egy híres festmény, méghozzá Jacques-Louis Davidnek a Labdaház című festménye, ahol a rendek, tehát még a középkori, tehát a forradalom, mármint az előző forradalom, nagy francia forradalom során, amikor a rendek képviselői összeülnek, és kiderül, hogy a a polgárságnak és a parasságnak mindössze egy-egy szavazata van en bloc, és a nemességnek meg a papságnak fejenként van, azt hiszem 600 fős részszámból. Tehát magyarán nem, hogy egy súlycsoportban nem voltak, hanem egy olyan szituáció állt elő, ami egyébként egy forradalmat eredményezett, akkor is, hogy azok, akik ott voltak az asztalnál, de mégsem voltak ott, később ezt olyan sérelmesnek tartották, hogy ezen a helyzeten változtatni akartak. És akkor akiről szól tulajdonképpen ez az epizód, ugye John Maynard Keynes, aki a Keynes János gazdaságpolitikának az atya, az 1950-60-as években, Kennedy, Nixon, tehát a demokrata Kennedy és a republikánus Nixon ugyanúgy használ, sőt, mert George Bush is használta egyes elemeit a közgazdaság elméletének. És John Maynard Keynes 1919-ben erről a békakonferenciáról úgy távozott, ahogy a szövegben is van, hogy ezt már nem tudja elviselni, ott hagyta az egész konferenciát, és megírta a híres művét, a békeszerződés gazdasági következményei című munkáját. Igen. És ezt olvastam, ezt a könyvet, és ez számomra azért volt érdekes, mert amikor én még fiatalabb voltam, akkor ugye a rendszerváltás után a trianoni narratíva egy új megvilágításba került, tehát az, hogy a határ kiigazítások, embervesztesség, a történelmi Magyarországnak a feldarabolása, ami ugye az országnak a kétharmadát elvette a békeszerződés, ami csak egyetlen olyan hasonlatos példa van a történelemben, ami nem egy aktus, hanem egy hosszabb folyamat eredményeképpen következett be. Mexikó volt, amikor Mexikó szintén egy 100 éves időtartamban a területének a kétharmadát elvesztette, vagy elkerült tőle. Tehát Keynes az, aki azt lehet mondani, hogy a nyugati meghatározó gondolkodók, legalábbis akikről jobban lehet tudni, volt az, aki úgymond előre megjósolta, hogy ez az állapot, ami itt előáll, főleg a britek, másosorban talán a franciáknak is köszönhetően, ez egy újabb rabbanáshoz fog vezetni.
Amit ezzel kapcsolatosan bennem megfogalmazódott, és örülök, hogy szóba hoztad, illetve Áron is beszélt nyilván akkor, amikor az osztrák-magyar monarchiát említetted, hogy az a fajta átrendeződés, ami itt a béketárgyalások során alakul, az szinte egész Európára valamilyen módon kihat. Tehát Európának mondhatni bizonyos értelemben, ha nem is a földrajzi határait érintően mindenkire, legalábbis nem mindenkire vonatkozóak, de az egyfajta ilyen átfésülés, átrendeződés van. Mégis én azt gondolom, és erre várnék tőletek esetek akár egy reakciót is, hogy ez nem jól látom, hogy nagyon sokáig a nagy elemzések, a nagy történelemkutatások valahogy ilyen második világháborús fejnehéz volt, és nem első világháborúra mutatott rá. Holott azért azt lehet látni, hogy itt azért komoly stratégiai ügyek dőltek el. Mi lehetett ennek az oka?
Ennek két oka volt, az egyik érthető, az ember mindig úgy gondolkozik, az emberi emlékezet olyan, hogy nem ugorja át az egyes eseményeket, hanem visszafelé fejti.
Egy lépcsős.
Az volt közelebb, ráadásul, hogy úgy mondjam, még nagyobbnak tűnt, még durvábbnak tűnt a vészkorszakkal megspékelve. Egyszerűen maga alá temette az első világháború emlékét. A másik, az teljesen egyértelmű, a Szovjetunió. Tehát a szovjetek mindent megtettek, hogy ebből az úgynevezett antifasiszta, szovjet antifasiszta mítoszból minél nagyobb füsten lánggal bevilágítsák a befolyási övezetüket, és itt most nem csak térbeli, hanem ugye társadalmi is. Hát rengeteg nyugati társadalomban az értelmiség jelentős csoportjai a hálójukban voltak. Tehát én ezt a két okot tudnám emögött felfedezni, pedig valójában tényleg szó szerint minden az első világháborúval kezdődött. Többek között egyébként Európa darabokra, ilyen szilánkokra hullása. Kassák Lajos, évet, önévet írásában, ahogy beírja, hogy elindulnak a cimborájával, és egészen Brüsszelig gyalog, meg néha, mit tudom én, ott fölveszi őket egy szekér, vagy valami, így elvándorolgatnak. Szóval, tehát ilyen a mai unióban van körülbelül, de szóval valami kis papírjuk van, de senkit nem érdekel, ha kell, akkor tudnak dolgozni, egyébként nyilván ott kéregetnek, meg ilyen társadalom peremén, csak azt akarom ezzel mondani, hogy úgy tudott elmenni, és ez természetes volt. Tehát ez nem volt egy olyan, hogy ez valami kivételes, hogy Magyarországra elindul egy ember, és akkor Brüsszelig. Nem tömegek mentek, de természetes volt. Na most ez 1918 után megszűnik. Ez azért már nem így megy. Szigorú határok vannak, gyanús a másik, német, mit tudom én. Szóval ez azért valahol ott kezdődött.
Itt még szerintem érdemes hozzátenni, hogy az első világháborúink Európának a globális vezető helyet megkérdőjelezhetetlen volt. Tehát mind gazdasági, mind kereskedelmi, mind technológiai, mindenféle szempontból is. Az első világháború hozza azt a törést, ami gyakorlatilag 1980-as évekig, amíg az Európai Unió pontosabban annak elődje a közös piacot nem hozza létre. Tehát addig egy újra felkapaszkodás történik, nem csak azért, mert megvan osztva Európa egy szabad, meg egy kommunista világra, hanem egyáltalán ezek a veszteségeknek a pótlása hatalmas nagy kihívás jelentett egyrészt. Másrészt meg azt gondolom, hogy az a narratíva is egy érdekes és elfogadható narratíva lehet, hogy ez a két világháború, ez valójában egy. Tehát, hogy a kettő között egy fegyverszünet volt tulajdonképpen. Egyfelől, másfelől, meg amit Áron is mondott, hogy 14-ig, vagy 15-ig, vagy most mindegy, hogy meddig húzzuk, mikor húzzuk meg a határt. Igazából ugye volt egy közös kultúra, volt egy európai identitás, és ez inkább lehet egy polgárháborúnak is nevezni, hiszen a saját polgáraik ellen is fordultak, lásd a holokausztot, lásd később a gulágokat, stb. Tehát, hogy ez egy sokkal komplexebb, és igazából a 20. század, ez egy véráztatta évszázad ebből a szempontból.
A maga a béke szerződés, béke tárgyalásoknak a folyamatánál ugye ebben az epizódban, Laci, te a brit szerepvállalást nem csak Keynesen keresztül, hanem egyébként is valahogy ugye egy fókuszba helyezed. Ennek volt számodra jelentősége?
Annyi jelentősége volt, hogy itt Magyarországon a francia szerepet egy kicsit erősebbnek érzékelem.
Igen.
Másfelől pedig a brit politikában is érdekes fejlemények zajlottak. Egyrészt azért, mert akik a végső számukat mondták, azok mind lényegében angol szászok voltak, mert ugye volt a sztoriban szereplő mennyei ikrek,
igen,
tehát
igen.
Aki a egy banknak a korábbi vezetője, illetve egy másik szakember, aki Lloyd George-nak a tanácsadói voltak, illetve az ausztrál miniszterelnök, illetve Wilson elnöknek a szerepe az meghatározó volt ebben a folyamatban. És itt szerintem fontos látni, hogy a brit birodalomnak a szerepe azért volt egy nagyon érdekes, mert itt még egybe volt a birodalom. És nekik az is szempont volt, hogy patika mérlegen próbálják meg a francia, a német, az orosz, pontosabban a nagyon szovjet érdekeket, a terjeszkedési befolyási övezeteket kimérni, hogy a brit birodalomnak a szerepe továbbra is stabilis erős legyen.
A nagyobb döntések, nyilván bennünket magyarokat a Trianon, de azért itt egy oszmán birodalomnak a sorsa is itt úgy tűnik, hogy itt nagy változásokon megy keresztül. Ezt történeti szempontból, ha már itt szóba hoztuk ezt a második világháborút is, hogy a kettő között inkább tűzszünet volt, ezeknek a nagyobb birodalmaknak a belső viselkedése, belső magatartását, ezt hogy látjátok, hogy értékelitek ilyenkor? ebben a korszakban? Tehát generál-e esetleg belső feszültségeket, vagy inkább összerendeződéseket generál ez? Tehát inkább újra fogalmazzák a politikai identitásukat, demokratikusabbá válnak, vagy éppen pont nem azzá? Tehát mi az általános kép, ami az első világháború után egy ilyen kiózanító időszaknak lehetne nevezni, de nem az mondjuk?
Azt láthatjuk, itt ugye négy nagyobb olyan birodalomról beszélhetünk, amelyek vesztesként kerülnek ki, a Versailles rendszer veszteseiként. Az egyik Németország, a másik Szovjet-Oroszország, a harmadik megszűnt, az osztrák-magyar monarchia, gyakorlatilag mi örököljük a Fekete Pétereket, és Törökország. Na most nagyon izgalmas, hogy most az osztrák-magyar monarchiát tegyük félre, a németeknél később, gyakorlatilag ez vesz majd Hitler, az oroszoknál előbb, így sikerül Leninéknek hatalmon maradni. Most természetesen az egy ugye német császári szolgálati akció volt, na de ott volt egy vákum, egy hatalmi vákum.
Igen.
És a törököknél pedig majd Mustafa Kemal, a kemalizmus, tehát teljesen a sikertelen társadalmi, politikai, ideológiai berendezkedést, az gyakorlatilag forradalmi úton mind a három helyen fölváltják. Mind a három helyen van polgárháború is, külső ellenfelekkel is háborúznak. A németeknél ez tompább. A Bajor Tanácsköztársaság, a Kappucs, ami ilyen belső vívongás, és aztán ugye a franciák, belgák, ahogy megszállják a Ruhrt, akkor ott van egy komoly, többé-kevésbé fegyveres ellenállás is. Tehát van azért itt ellenkezés. A németeknél később jön be ez a teljes váltás, mert azért az a Weimari köztársaság akármilyen ilyen szélső liberális volt, a lényeget tekintve ugyanazok vitték tovább a boltot. Tehát ez a német nagypolgári vállalkozói. A katonákat kicsit hátrébb rakták, de azért ott voltak. Fekete Reichswehr és a többi. Az oroszoknál ugye teljes váltás, a bolsevikiek. Megvolt az oroszországi polgárháború intervenciósokkal is, és hát a lengyelekkel. És a törökök a legérdekesebbek, mert ők nem egy új birodalmi szemléletet fogalmaznak meg, hanem gyakorlatilag a Kemal azt mondja, hogy legyünk nemzetállam. Legyünk egy európai nemzetállam. És ők azok, akik sikeresen tudnak az egészből kijönni, ők hiába vesztes az oszmán birodalom, az új Törökország kérem szépen nyertes. Akárhogy is nézzük, hiszen új békét tudnak kizsarolni az előző helyett.
És ehhez kapcsolódóan ez a történet rendelkezik egy másik referenciával, az einsteini sztorival, hiszen a relativitás elmélet azt mondja, hogy minden relatív. És itt is az első világháború után, amikor megjelennek a tömegek, ugye a tömegek úgymond felszabadulnak, és ezek a régi értékek már nincsenek, újak még nincsenek, és az egész vákumhelyzet, amit Áron is mondott, hogy gyakorlatilag mindenki keresi a helyét, mindenki küzd mindenkivel, és mindenki ellenség, ez a polgárháborús hangulat, ahol mindenhol fűti a politikát, tehát hogy minden megváltozott. És most már nem csak a tudomány területén van paradigmaváltás, hanem úgymond a demokrácia, ahol megjelenik, a választójogi reformok ugye elindulnak, már egyre több helyen a nők is kaptak szavazati jogot, tehát minden megváltozik, és ez egy újabb nyitány lesz a 30-as évekre is.
Köszönöm szépen, és itt azért ki is hangsúlyozom a rádióhallgatóknak, bennünket követőknek, hogy azért itt vannak utalások az elmúlt időszakadásaira is, többször több alkalommal is, hogyha más nem az Einsteinnel kapcsolatosan is, de ugye Leninnel kapcsolatosan is, a szovjet-orosz vonatkozásban elhangzottakat, úgyhogy a YouTube csatornánkon, a Hit Rádió YouTube csatornáján a Tört percek adásában ezeket vissza lehet nézni, és javasoljuk is, hogy tegyétek meg. Én köszönöm a mai napi figyelmet, és köszönöm nektek, hogy itt voltatok, dr. Lovászi László és dr. Máté Áron.
Köszönöm.